Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, húsvét hétfőjén a 485. dicsérettel kezdjük Isten tiszteletünket. Énekeljük végig a 485. dicséretünket, fennállva az első versszakkal, majd helyünket elfoglalva az összes többit. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét, testvéreim, amint szól hozzánk János evangéliumának a 20. részéből, a 20. rész 19. versétől a 23. versig a következőképpen. Amikor beesteledett azon a napon, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, a tanítványok pedig megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a te békességed legyen az életünk, a szívünk, az egész valunk középpontjában. Jöjj és szólíts meg minket. Állj ide középre. Te légy az Isten tiszteletünknek, az életünknek, egész létezésünknek a középpontjában. Szólj és szólíts meg minket, hogy meghalljuk és észrevegyük a te szavadat és igédet. Szólj és szólíts meg minket, hogy el ne menjünk süket fülekkel és üres szívvel te melletted. Szólíts meg minket, hogy észrevegyük azt a csodát, amelyet hoztál ebbe a világba. Köszönjük, hogy nem hagytál minket a közönyben, az érzéketlenségben, a süketségben, hanem utánunk jöttél a te csodáddal, a feltámadás csodájával. Segíts ebbe belekapaszkodni, ezt meglátni, elhinni, beleépíteni az életünkbe. Magát a szót értjük, magát a történetet ismerjük, teted igazzá és egészé azt az életünkben. Így kérünk, áld meg a húsvétot, az ünnepet, a mostani Isten tiszteletünket is, az ige hallgatását, az úrvacsorai közösséget. Áld meg minket a jelenléteddel, mert ha te nem vagy jelen, az együttlétünk, az ünneplésünk is hiába való. Bocsáss meg oly sok hiába valóságot, amely megtörtént az életünkben. Bocsáss meg oly sok alkalmat, amelyet elszalasztottunk, ami nem történt meg, pedig meg kellett volna történnie, meg kellett volna tennünk, ki kellett volna mondanunk, el kellett volna mennünk, meg kellett volna látogatnunk valakit. Bocsáss meg ezeket az elszalasztott lehetőségeket. Bocsáss meg mindent, ami az életünk gyarlóságából, gyengeségéből következett, ami szégyent hozott a te nevedre, hogyha miattunk gyaláztak téged, ha miattunk fordultak el emberek tőled, ha miattunk botránkoztak meg a te evangéliumodba. Bocsáss meg minden ügyetlenséget, minden lázadást, minden restséget, mindent, ami elválasztott vagy elválaszt tőled. Tisztítsd meg az életünket. Bocsáss meg a bűneinket, oldozz fel minket a vétkeink alól, hogy úgy hallgathassunk téged, és úgy jöhessünk majd a megterített asztalhoz, mind akiket már megtisztított a te jelenléted, a te igéd, a te szent lelked. Szentelj meg minket, hogy veled együtt ünnepelhessünk, hogy veled közösségbe lehessünk. Így kérünk a vámszedő imádságával, könyörülj rajtunk bűnösökön. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 165. dicséretünkkel. Annak első verszakát énekeljük, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, János evangéliumának a 20. részében, a 19. versben a következőképpen. Amikor beesteledett azon a napon, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, húsvétot ünneplő gyülekezet, ha ennek a prédikációnak és ezen keresztül ennek az igének, amelyet most felolvastunk, címet kellene adni, akkor ezt a címet adhatnánk, hogy Jézus a húsvét főszereplője. Ez jó cím, mert rövid és könnyen érthető, de olyan triviális, hogy tulajdonképpen bántó is, amikor ezt kimondjuk, mert úgy tűnik, mintha ezzel valami újat akarnánk mondani, pedig biztosak lehetünk abban, hogy akik itt vannak, de akik kint vannak, az egész magyar társadalom, vagy az egész európai kultúra tudja, hogy miről szól a húsvét, hogy az Jézus föltámadásáról szól. Úgyhogy talán egy kicsit árnyaltabban kellene fogalmazni, akkor egy szebb, talán óvatosabb, vagy megértőbb címet adhatnánk ennek a bibliai igének. Legyen ez a cím, Jézus személyesen és személyre szólóan hozza el a feltámadás hitet. Ez már jobb cím, mert bár egy kicsit hosszú és bonyolult, de azért több üzenet is van benne, és olyan üzenetek is, amelyeket talán elsőre nem gondolnánk, vagy legalábbis újdonság erejével hathat. Személyesen és személyre szólóan hozza el a feltámadás hitét. Legképszerűbben, vagy legegyértelműbben majd a Tamás története lesz az, amelyik ezt szépen illusztrálja, ahol Tamáshoz személyesen, külön kis történetet kerekítve lép oda Jézus, és magyarázza el azt, amit a többiek már tudnak, de Tamás ugye lemarad az első találkozásról, hitetlenkedik, és Jézus külön időt és alkalmat szentel annak, hogy Tamás hitét is megerősítse, van egy saját kis feltámadás története, hát ez az, amiről tulajdonképpen a 19. vers is szól, csak ott aztán ilyen nagyon egyértelműen, nagyon képszerűen, egyetlen apostolra kihegyezve ezt az üzenetet. Itt a 19. vers tulajdonképpen megelőlegezi Jézusnak ezt a személyes és személyre szóló szolgálatát, üzenetét, ajándékát, és most erről a 19. versről fogunk szólni. Először is azt mondja nekünk ez a vers, hogy amíg a feltámadott Jézus személyesen nem jön el, addig nincs feltámadás hit. Amíg a feltámadott Jézus személyesen nem szólít meg minket, addig nincs feltámadásba vetett hit. Ezt hangsúlyozza a 19. vers, méghozzá elég erősen, ha visszaemlékszünk a felolvasott ige elejére, háromszor is hangsúlyozza a Szentíró, hogy a feltámadás napján vagyunk, azon a napon, amikor beesteledett, azon a napon, a hét első napján, vagyis Jézus feltámadásának a napjának az estéjén találkozik a tanítványokkal, 10-12, esetleg 14 órával azután, hogy föltámadt. A tanítványok bent kucorognak egy szobába, 12-14 órával a feltámadás után, de ez hagyján két feltámadás történet után. Voltak tanítványok, akik már látták az üres sírt. Volt Mária Magdaléna, aki már találkozott a feltámadottal, és elhozta a hírt a tanítványoknak. És mégis azt látjuk, hogy a tanítványok bár tudnak a feltámadásról, de még nem hiszik. Tudnak a feltámadásról, már van, akinek személyes tapasztalata is van, vagy legalábbis az üres sírt már látta, de még nem hisznek benne. Azt kell mondanunk, kedves testvérek, hogy a tanítványok úgy vannak, mint az emberek általában. Tudnak a feltámadásról, de nem hiszik el. De nem tudnak vele mit kezdeni. Ezek szerint a feltámadás hit az olyan, mint az esküvő. Az emberek tudnak róla, de amíg ők maguk nem kapnak meghívót, addig nem mennek el. Azt mondják, és bizonyos értelme joggal, hogyha engem személy szerint nem hívnak oda meg, hát akkor nem megyek oda ott kuncsorogni, hogy vagy beeresztenek, vagy nem. Talán még jobb kép az, ami régebben az írásbeli esküvői meghívók előtt járta, hogy a vőfiek személyesen járták végig azokat a családokat, akiket hívnak a lakodalomba, és várták az emberek, hogy kopogjon a vőfély, az is egy ilyen verses hívogatás volt. Tehát volt egy kis rituália annak, hogy az embereket megszólította az esküvőre készülő pár a vőfélyen keresztül, és személyesen hívta meg a lakodalomba. Így van az ember is vele, hogy tud arról, hogy X és Y egybe kell, de amíg őt személyesen nem hívják meg, addig nincs mit kezdjen azzal a lakodalommal. Kedves testvérek, húsvét hétfőjén megkerülhetetlen kérdés az, hogy mi hogyan gondolunk erre a feltámadásra, erre a lakodalomra. Hogy csak tudunk róla, úgy általában, vagy már személyes meghívást kaptunk rá. Hogy tudunk a feltámadásról, vagy hiszünk-e a feltámadásba. Elhisszük-e azt, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy Jézus Krisztust föltámasztja a halálból, ez meg is történt, és arra is van hatalma, hogy konkrétan a mi szeretteinket, vagy minket, magunkat kihozzon a halálból. Vagy ez egy ilyen távoli tudás, ami csak úgy általában igaz, de személyesen ránk nézve még nem tört át, még nem lett a saját hitünk és hitvallásunk. Ez az első üzenet, hogy amíg Jézus nem megy oda a tanítványokhoz, tulajdonképpen ugyanúgy mindegyikhez, mint Tamáshoz, addig a tanítványok hiába tudnak a feltámadásról, még nem hiszik és nem érzik a sajátjuknak. A második üzenet, ami szintén benne van ebben az igében, és nagyon jellemző is erre az egy verse, hogy Jézus maga nyitja meg, vagy lépi át a feltámadás és az életünk közötti ajtókat, akadályokat. Jézus maga lépi át, vagy nyitja meg azokat az ajtókat, amelyek elválasztanak az ő feltámadásától. Bár az ajtók zárva voltak. Ennek az igének ez az egyik érdekessége. Valamiért ezt is hangsúlyozza a Szentíró, hogy be vannak zárva az ajtók, de Jézus mégiscsak megáll középen. Sokan töprengenek azon, hogy vajon hogyan ment át Jézus azon a bizonyos csukott ajtón. Ami azért érdekes, mert mire ez a jelenet megszületik, Jézus már két másik nyílászárót is megmozgat. Az egyik az a bizonyos kő, amit el kellett hengeríteni a sírról, a másik pedig a halálnak és a pokolnak a kapuja. Ezeket Jézus már mind megnyitotta. Ehhez képest az a jeruzsálemi kis szobának az ajtaja, az már semmi nem volt. Az a Jézus, aki megnyitotta a halálnak a kapuját, akinek az útjából elhengeredett az a kő, az átmegy bármelyik ajtón is, azon is, amely mögött a tanítványok ott ülnek és nézik egymást. A feltámadás és a szívünk között ajtók és akadályok vannak, mondja ez az ige. Valószínűleg sokkal vaskosabbak és kitartóbbak, mint az a szobajtó. A racionalitás, az egész felvilágosodás, a közvélemény, a büszkeségünk, az egónk, a szégyenérzetünk. És ezeket mind meg kell nyitni a Jézusnak, mind át kell rajtuk valahogy menni. Nem tudjuk hogyan, egyszer csak már átjött rajta, egyszer csak már mögötte vannak ezek az akadályok, de ezeket mind át kell törni. Hadd mondjak két konkrétabb példát. A 90-es években, amikor a lelkészi szolgálatomat kezdtem, sokszor hallottam magyarázatként, ma már ez elcsitul, de akkor ez jellemző volt, hogy miért nem jár valaki templomba. A magyarázat így hangzott: ha én idáig nem jártam, a 90-es években vagyunk, ha én idáig nem jártam templomba, hogy néz az ki, hogy most kezdek el templomba járni? Vagy hogy egy még keményebbet mondjak, egy idős pedagógus mondta, hogy én, aki annak idején az 50-es, 60-as években, én beszéltem le a szülőket arról, hogy hittanra járassák a gyerekeiket, én unszoltam, tuszkoltam a gyerekeket, a tanítványaimat, az általános iskolában, hogy ne járjanak hittanra, hogy néz az ki, hogyan történhet az meg, hogy most beülök közéjük a templomba. Odaülök a volt tanítványai mellé, akik pontosan emlékeznek, hogy én voltam az, aki lebeszéltem őket a hittáról. Ez egy kemény ajtó. A saját szégyenünket, a saját hitetlenségünket, a saját korábbi énünket, vagy a jelenlegi énünket megtagadva beengedni Jézust a szívünkbe. Azt mondja ez az ige, ezeket az ajtókat mind Jézus lépi át. Mi nem tudjuk magunkat átugorni. Valóban nehéz ezzel szembenézni, ezzel bármit is kezdeni. De bár az ajtók zárva vannak, be vannak reteszelve, sok-sok éves magyarázatok, szégyenek, megszokások húzzák rá az ajtainkra a reteszt, egyszer csak Jézus megáll a középen. Jézus jön, és megnyitja ezeket az ajtókat. Néha úgy ül az ember a saját életében, mint a börtönbe zárt rab, aki ugyan tudja, hogy van szabadulás, de nem tud semmit tenni, csak egyszer elkezdi hallani, hogy valaki kint elkezdi az árakat nyitni, elkezdi a reteszeket elhúzni. Valaki kint jön, és nyitogatja ki az ajtót. Ezek a tanítványok is így ülnek ott, és egyszer csak azt látják, hogy ott áll közöttük Jézus. Az utolsó gondolat tulajdonképpen már csak finom beállítás ebben az igében. Amikor ezt mondja, ezt tanítja nekünk, akkor van feltámadás hit, ha Jézus, a feltámadott Jézus megáll a középen, ha ő áll be a középre. Ez az, amire azt lehet mondani, hogy ő a főszereplő. Ő az, aki a színpad közepén, a kiemelt helyen áll. Tulajdonképpen már eddig is a színpadon volt, ezt is ismerjük a színházból, hogy tulajdonképpen már ott van a főszereplő, de még nem állt meg a középen. Még valahol a szélen van, ezzel tulajdonképpen emeli is egy kicsit a feszültséget, mert érezzük, hogy most már mindjárt ő fog jönni, már mindjárt ő fog megszólalni, még egy picit kell várni, és akkor meg is történik ez a mozdulat, vagy rámegy az a bizonyos fejgép, az a fénycsóva, és akkor azt mondjuk, hogy na most fog megszólalni a lényeg. Most jön a főszereplő, most jön az üzenet. Jézus már a színpadon van, és az utolsó mozdulattal beáll középre. Sok ember életében ott van Jézus, ott van, mint ebben a történetben, de még nem a középen. Azt nem mondanám, hogy statiszta, de nem főszereplő, inkább olyan mellékszereplő, epizódista. Kisebb szerepeket kap már az életében. Karácsonykor van egy kis szerepe. Húsvétkor is van szerepe. Pünköskor, hát pünköskor nincs. Pünkösd az valami másról szól. Egy-egy temetésen is megszólal már. Megszólal a keresztelőkor is. Akkor az esküvőkor megint szünet, akkor ott nem nagyon van. De mondjuk egy kórház jelenetnél, egy-egy baleset környékén megint kap egy-egy mondatot Jézus. Kedves testvérek, higgyétek el, hogy ez nem gúnyolódás, hanem a helyzet leírása, hogy így is kezdődhet, és sokszor így kezdődik a keresztény embernek a hite, hogy egy-egy mondatot kap még csak Jézus. És akkor még nem beszéltünk azokról a jelenetekről, amelyekben egyáltalán nincsen benne. Az etikai döntésekben, az életcélok kitűzésében, az adóbevallásban, a pénzügyekben, a közéletben, a szórakozásainkban, ott még nincsen. Egy-egy kiemelt, kicsit sablonos szerep jut neki. És akkor egyszer csak beáll a középre. Ezt látjuk ebben a mondatban. Lehet olyan szakasza az ember életének, amikor még nem a középen van. Lehet olyan, amikor Jézus még az előszobában vár. Lehet, csak ne maradjon így. Azt mondja ez az ige, hogy van olyan, hogy még nem állt be a középre, de ne álljunk meg itt, ne elégedjünk meg ezzel. Ne maradjon az előszobában a megváltó, hanem ha beljebb akar lépni, akkor halljuk meg, akkor engedjük be, sőt, még olyat is lehet, hogy behívjuk a belső szobába, az életünkbe, az életünk középpontjába. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, itt középpen, ennek a templomnak a közepén van egy megterített asztal. Ez is olyan, mint egy kopogtatás, mint amikor Jézus kopogtat az életünkben. És azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. Az egyrészt azt jelenti, hogy ne menjetek el, amikor kezdődik az úrvacsoraosztás. Másrészt meg azt jelenti, hogy engedjetek be az életetekbe. Engedjetek be az életetek közepébe, hogy ő legyen az élet közepe, ő legyen a békesség, nem csak húsvétkor, hanem egész életünkben. Így készüljünk az úrvacsora osztásra, halljuk meg az ő hívását, és hívjuk be őt az életünkbe. A 464. dicséretünket énekeljük, a 464. dicséretünk első 4 versszakát, Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.
Fohászkodjunk, imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked velünk közölt jó téteményedért. Köszönjük, hogy közösséget válasz velünk, hogy a bűnbocsánat, irgalmát, kegyelmét hirdetett számunkra, és köszönjük, hogy most ezen a húsvéti ünnepen is hálát adhatunk azért, hogy örök életre hívtál el minket. Arra kérünk, hogy valóban munkálkodj bennünk szent lelkeddel, a mi emberi törekvésünket, akarásunkat, igyekezetünket te pótold ki, te áld meg. Add a te békességedet, hogy az uralkodjék bennünk, az vezesse gondolatainkat, döntéseinket, tetteinket. És imádkozunk, Urunk, Anya Szent Egyházunkért, gyülekezetünkért, a te népedért szentelj minket meg, hogy együtt is tudjunk hirdetni téged, dicsőíteni és magasztalni a te neved. Imádkozunk azokért, akik elesettek és gyengék, akik ezen az ünnepen is szomorúsággal állnak meg színed előtt. Erősítsd a betegeket, gyógyítsd a te akaratodból, hatalmadból, csodád által. Adj erőt a terhek elhordozásához. Te látod és tudod, kik hogyan, milyen körülmények között hívnak segítségül téged, és imádkozunk a gyászolókért, hogy a húsvét öröme üzenete, a feltámadás reménysége ragyoghasson fel szívükben. Hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, Isten áldását kérve az adakozó testvérek életére. Fogadjuk és kérjük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. Záró dicséretünk a 347-es számú énekünk, annak az első és utolsó verse. A 347-es dicséretünket énekeljük, így kezdődik a 347-es énekünk, Jézus, ki a sírban halál.